Wat ik hier hield, dat is al op de EU, sinds een regie voorzitter, in Fogomol was niet, így itt pedig az új fordítás szerepel a második Zsoltárt. Kérem Isten igéjét, fennállva hallgassuk. Miért bűnösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A fő királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilinceiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket geldedelmében. Én kentem ám fel, s én az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényű hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, birtokul a fők határait. Összetöröd őket vasvetszővel, szívzúzod őket, mint a cserépedény. Azért királyok, legyetek eszesek, okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesztetek az úton, mert hamar tergedjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.
A mai igehirdetés alapigéje egy Zsoltárból van. Amikor megláttam ezt a csak a színét láttam, hogy a második Zsoltárból lesz ez az ige, akkor megijedtem. Még sosem prédikáltam a Zsoltárból, és hát kétségbe estem, mikor elolvastam, fogalmazhatunk így is. És elolvastam, és az jutott eszembe, hogy de hát ma karácsony van, ma nem lehet ilyen ige. Hát de ma miért pont erről van szó? De tovább gondolkoztam, és Isten megmutatta nekem, hogy mit akar ezzel mondani. És az eleje úgy kezdődik, hogy összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak, és azt mondják, hogy dobjuk le a bilincseinket, dobjuk le a köteleinket. Lehet-e a mai emberre azt mondani, hogy királyként él? Az akaratunkra fény lesz egy sötét szobában. Az akaratunkra víz fakad a kőciklából, hogyha megnyitjuk a csapot. Vagy a telefonunkkal meg tudunk idézni embereket, akik amúgy nincsenek itt. Tudjuk hallani a hangjukat, és ez még csak a kezdet. És a mai technikával már rengeteg mindent el tudunk érni. És nem is királyként élünk szinte, hanem már istenekként. Mindez közben úgy, hogy fel sem tűnik. Hát természetes, hogy felkapcsolom a villanyt, és fény lesz. Természetes, hogy megnyitom a csapot, és jön a víz. Nem is tudunk róla, hogy így élünk. Mikor igazából ilyen csodák vannak az Ószövetségben leírva, hogy Mózes vizet szagasztott a kősziklából, Isten a szavával teremtett világosságot, és hát jó, királyokként, istenekként élünk, de az oltáros azt írja, hogy ezek a királyok le akarják dobni Isten köteleit és bilincseit. Először nem értettem, hogy ez mit jelenthet, vagy hogy Isten milyen terheket, milyen kötelékeket rak ránk. Hát vannak ugye a parancsolatok, hogy szeressük egymást, és hogy Isten mindennél jobban szeressük. A saját szüleinknél, a saját feleségünknél, a gyermekeinknél, sőt, még saját magunknál is jobban kell szeretnünk Istent. Isten azt akarja, hogy vegyük fel a keresztünket, és hogy mondjunk le mindenünkről. És persze azt is, hogy szeressük egymást, és úgy mutassuk meg, hogy őt szeretjük, hogyha egymást szeretjük. Ezeket a feltételeket hallva, vagy ezeket a parancsokat hallva az ember elgondolkodik, hogy miért akarja ezt Isten? Nekem sokkal jobb így, ahogy van. És letépni a köteleket, letépni a bilincseket azt jelenti, hogy szembe megyek Istennel, szembe megyek az ő akaratával, és megkérdőjelezem, hogy mégsem én ezt mégsem akarom. És ha tovább megyünk a vigyében, láthatjuk, hogy milyen sorsra jutnak azok, akik szembe mennek Istennel. Szélzúzza őket, mint egy cserépedényt, vastetszővel. Inkább nem is folytatom. De hát jogos a kérdés, hogy mi jó hívő emberek miért is lázadnánk Isten ellen? Hiszen mi meg akarjuk tartani a parancsait, és engedelmeskedni akarunk neki. Nem akarjuk, hogy szélzúzzon. És erről a hozzáállásról először saját magamról jutottak eszembe a farizeusok. Ők mindent meg akartak tartani, ami az írásban van. Mindent be akartak tartani. Csak az volt a gond, hogy ezt pusztán emberi erőből, saját erőködésükből akarták tenni. Pál apostol is korábban buzgó farizeus volt, és azt mondta, hogy ha meg is teszem mindezt, ha mindenemről lemondok, hogyha még a saját életemet is feláldozom, de nincs bennem isteni szeretet, semmit nem élek vele. De hát mi nem vagyunk farizeusok, én sem vagyok farizeus, mi jobban vagyunk, mint a farizeusok. Mi megtartjuk Isten parancsait és rendelkezéseit egy-egy kijelölt napon. Ezeket ünnepeknek hívjuk. Kedvesek vagyunk a másikkal a születésnapján, Valentin napon a párunknak, házastársunknak kedveskedünk, most pedig karácsonykor, a szeretet ünnepén, egy pár napig megpróbálunk mindenkit nagyon szeretni. Kedvesek vagyunk és aranyosak. Viszont Isten egy szóval nem mondta azt, hogy csak bizonyos napokon kell őt tisztelni. Csak vasárnap kell Isten tisztelni. Vagy csak egy bizonyos napon kell a másik ember terhét hordozni. Minden nap fel kell vennünk a keresztünket. Minden nap vegye fel a keresztjét. Különben nem lehet az én tanítványom. Ezt mondja Jézus. Isten nagy és félelmetes Isten. És azt mondja, hogy rettegve kell őt. Na, miért? Félelemmel kell őt szolgálni, és rettegve kell előtte vigadni. Csókolni kell a fiút. És erről a csókról szeretnék most egy kicsit többet beszélni, hogy most a Covid idején nem tudom, hogy mennyire puszilkodunk, mennyire van ez a könnyetös üdvözlés, vagy mennyire van az ökölpaci, de mostanában leszoktunk erről. A csókról eszünkbe juthat a puszi, az üdvözlés, a megszokás, de itt valami többről van szó, amikor a fiút kell csókolni. Gondolhatunk még arra is, amikor a szerelmeset csókolóznak. Ez már közelebb jár az igazsághoz, de még mindig nem az igazi, még mindig nem az, amikor a fiút csókoljuk. Mert amikor a fiút csókoljuk, akkor megadjuk neki a tiszteletet. Kifejezzük, hogy szeretjük, és mindezt önként. A csókot nem lehet kikényszeríteni, mert szeretetből fakad. Az önátadás a lényege. Az a lényege, hogy a másikat magam elé helyezem, hogy ő a fontos számára. Fontosabb, mint én. Különnek tartom magamnál. Egyedül Jézus méltó arra, hogy minden figyelmünket, minden szeretetünket, és mindenünket neki adjuk. Egyedül ő méltó erre. De ha ezt másnak adom, akkor eltérek Istentől. Akkor már nem azon az úton vagyok. És hogy miért kell csókolni a fiút? Azt írja, hogy meg ne haragudjék. Hogy ne haragudjon meg. Egyfajta békítő szerepe van annak, hogyha Jézus előtt megalázkodunk. Hiszen azért haragszik meg, mert nem tiszteljük. Mert nem alázzuk meg magunkat előtte. Azt írja az ige, hogy aki fölemeli magát, azt meg fogják alázni. Azért kell még csókolni a fiút, hogy el ne vesszünk, el ne pusztuljunk az úton. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. És hogyha elveszítjük Jézust, elveszítjük Jézus jó indulatát, elveszítjük az utat, akkor csak az marad, ami a pusztulásba vezet. Mert egyedül Jézus vezet az életre. És igen, ma karácsony van. Jézus születésének és testi lételének az ünnepe. És én nem akarok Isten haragjáról és Isten ítéletéről beszélni. De ez az ige mégis erről szól. Hogy most karácsonykor lezárult egy időszak, az advent. Ugye adventkor a karácsonyt várjuk, Jézust várjuk. De nem csak a karácsonyt és nem csak Jézust várjuk, hogy megszülessen, hanem Jézus második eljövetelét is várjuk. Hogy ő tényleg visszajöjjön és ítéljen fölöttünk. Folyamatosan várjuk az Urat, hogy eljöjjön, és ő már itt van az ajtó előtt. Közelebb van, mint gondolnánk. Tegnap a családom nézett egy filmet, én csak belenéztem, amikor itt a konyhában jártam, és arról szólt ez a film, hogy egy meteor közeledett a föld felé, és senki nem akarta elhinni, hogy ez valóság. Senki nem akarta elhinni, hogy ez igaz. Úgy vagyunk ezzel, mint Jézus eljövetelével. Majd a következő generáció. Hát most 2000 éve nem jött el, hát miért pont most jönne el? Ő itt van az ajtó előtt. És Jézus azt mondja, hogy akkor jön el a gazda, amikor nem várják a szolgáit. De az a kérdés, hogy minket vajon hogy talál? Hogy készek vagyunk? Készek vagyunk arra, hogy azt a munkát végezzük, amit ránk bízott? Mi van, hogyha Jézus nem egy ünnepnapon jön? Mi van, hogyha nem úgy talál minket, hogy éppen azt a munkát végezzük? Minden nap kell végeznünk, hogy úgy találjon minket. És amikor olvastam ezt az igét, van itt szó az atyáról, van itt szó a fiúról, és amikor olvastam ezt az igét, akkor hiányzott valami. A Szentlélek. Hogy benne van az atya és a fiú, és nincs benne a Szentlélek. És ezután elolvastam a lekcső igét, és megtaláltam benne a választ. A Szentlélek csak Jézuson keresztül. Jézus után, Jézus halála után jöhetett a földre. Mert Jézus halála nélkül nem lettünk volna rá alkalmasak, vagy méltóak arra, hogy Isten lelke velünk lakjon, és közösségben legyen velünk. Ez nem a saját érdemünk. Nem azért, mert mi olyan jók voltunk, hanem ez Istennek a kegyelme. Az, hogy nekünk üdvösségünk van Jézus Krisztus halála által. És a Zsoltár végén pedig mind boldogok azok, akik hozzá menekülnek. Boldogok és áldottak, akik benne bíznak. Azért vagyunk boldogok, mert Jézus győzött, és legyőzte a halált. És a Szentlélek, aki Jézusban munkálkodott, bennünk is munkálkodik, és ahogy a Jézus feltámasztotta a halálból, úgy minket is fel fog támasztani a halálból. Legyen így minden napunk, minden pillanata egy Isten erőti megállás. Akkor is, amikor nincsen innen, amikor közlekedünk Budapesten és idegesek vagyunk, vagy nagy a sor a bevásárló központban, vagy amikor felkelünk, amikor lefekszünk, mindig álljon meg Isten előtt, és úgy végezzük a munkánkat, hogy az Isten tisztelet, az valódi Isten tisztelet. Ne csak az Isten tiszteletek, vagy az ünnepek legyenek az Isten előtti megállásnak a helyei, hanem minden nap legyen Isten tiszteletünk, ahogyan Luther Márton mondja. És várjuk őt, mert ő igenis el fog jönni. Ma karácsony van. Azt ünnepeljük, hogy Isten velünk van. John Wesley azt mondta, hogy a legjobb dolog ezen a világon az, hogy Isten velünk van. És számomra az a kérdés, elsősorban magamnak az a kérdés, hogy én vajon hajlandó vagyok-e Istennel lenni? csókoljátok a fiút, alázzátok meg magatokat előtte, bízzatok benne és higgyetek neki. És ne felejtjétek, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha egyedül őt dicsőítjük szavainkkal és tetteinkkel. Bátran. Amen.